A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A parlament ma szavaz a Bolozsán kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. Az újabb politikai bizonytalanság még nehezebb helyzetbe sodorhatja az ország gazdaságát, hiszen a politikai bizonytalanság bizonytalanságot okoz a gazdaságban is. Milyen hatása van a politikának a gazdaságra, mit jelent a május 1-én életbe lépett Mercosur Európai Unió egyezmény a hazai ipar és mezőgazdaság számára? Ezekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hogyan reagál általában a gazdaság egy politikai válságra, amiből sajnos bőven van részünk mostanában, és hát nem mostanában, az elmúlt 35 évben? Miért nem ingyen cirkusz ez az egész a polgárok számára?
Hát a polgárok számára is nyilván kihat. Általában a rövid távú hatása az látszik, hiszen a befektetők bizalma, a vállalkozások ilyenkor, amikor bizonytalan a politikai környezet, akkor kivárnak. Hosszú távon nem annyira tragikus a történet, hiszen van a közelmúltban, a közel évtizedekben olyan példa, amikor a gazdaság több, hogy akár Románia önmagában egy ilyen példa, hittén az olasz gazdaságra gondoltam, amikor hosszú távú politikai válság volt, és az olasz gazdaság többé-kevésbé teljesített, de hát tulajdonképpen a román gazdaság is egy nemzetközi példa, hogy az elmúlt évtizedekben lévő sorozatos politikai válságok, kormányok jönnek, kormányok mennek, főleg miniszterelnökök jönnek, miniszterelnökök mennek, hogy ez önmagában nem eredményezett egy olyan mély szegénységet, amit az ember egy ennyire instabil környezettől elvárna. De azt nem lehet állítani, hogy a kettő független. Látjuk a mindennapi életünkön, látjuk azt, hogy a politikusainak a döntése tulajdonképpen kihat arra, amiben élünk, úgy rövid távon, úgy mint hosszú távon.
Igen, mi az, amit inkább a hazai válság számlájára írhatunk? Például a valuta árfolyam alakulása inkább a hazai történésekre reagál, vagy pedig a nemzetközi helyzet, a nemzetközi piacok alakulása is befolyásolja, hiszen most már az 5-20-ban itt súrolja az euró árfolyam Romániában. Lehet, hogy most már magasabb is ebben a pillanatban. Ez volt a tegnap.
Így van. Én úgy érzem, hogy nagy mértékben a helyi politikai viszonyok azok, amelyek ezt az árfolyam ingadozást, vagy ezt a kiemelkedő árfolyamot eredményezi, hiszen a globális piacon a Románia és Európa helyzete azért hasonló. Románia nem emelkedik ki ebben a gazdasági válságban semmilyen irányban, tehát nincs sokkal jobb helyzetben, mint az uniós átlag, és nincs rosszabb helyzetben sem. Emiatt én azt a helyi bizonytalanságnak látom, és főleg a spekulatív vagy valuta befektetők szempontjából, hiszen ki fog ilyenkor lejt vásárolni, vagy ki az, aki ilyenkor bízik a lejben. Tehát nem biztos, hogy ez hosszú távon mondjuk ilyen magas szinten marad. Hogyha valamilyen szinten stabilizálódik a politikai helyzet, akkor valószínűleg az euró visszaeshet egy alacsonyabb szintre. Ugyanakkor a gazdaság teljesítése nem feltétlenül indokol, hogy visszatérünk egy ötlej alatti értékre, még akkor is, ha a bizonyos európai és uniós pénzekhez Románia az elmúlt napokban hozzáfért, és ilyenkor ez valamilyen szintű gazdasági stabilitást eredményez. Tehát, hogyha túl lennénk a politikai válságon, ezek az uniós szerződések, amelyek a pénzek alapján megköthetnek, tulajdonképpen eredményezhetnek egy jobbulást.
Mennyire tud a Román Nemzeti Bank beavatkozni az árfolyam alakulásába, hiszen hiszen azt olvasom, hogy politikai válság miatt a Román Jegybank a nyomás hatására magasabbra emelte ezt a bizonyos beavatkozási küszöböt.
Igen, hát pont ez az előnye annak, hogy létezik le, és nem vagyunk az euróvezetnek a tagja, hogy rövid távon, de talán több hónapos távon is a lejeuró árfolyamot valamilyen szinten a Nemzeti Bank stabilizálni tudja. Nyilván, hogy ezt nem tudja hosszú távon megtenni, és nem tudja megtenni következmények nélkül, de ez egy olyan stabilizáló mechanizmus, amelyet a Nemzeti Bank megtesz, és román gyakorlat alapján többé-kevésbé függetlenül teszi a kormánytól. Tehát, hogy valamilyen szinten a kormánynak egyes siker, mérsékelt sikerrel járó intézkedéseit a Nemzeti Bank tudja korrigálni az aranytartalékok, illetve a lejeurófa árfolyam befolyásolásával. Számomra az az aggasztó, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy a Nemzeti Banknak a képviselői maga, a kormányzó is nyilvánosság elé kellett lépjen az elmúlt napokban, és megnyugtató üzeneteket, szokás szerinti megnyugtató üzeneteket kellett továbbítsa. Ez számomra mindig a legnagyobb aggodalmat jelentő dolog, amikor a Nemzeti Bank képviselőinek kénytelenek valamilyen szinten álláspontot a szokásos negyedévi jelentéseik től eltérő időpontban valamilyen szinten nyilatkozatot tenniük. Ez azt jelenti, hogy valóban beavatkozásra van szükség, valóban megpróbálják ellátni azt a feladatokat, amivel próbálnak valamit stabilizálni, egy olyasmit, ami nem működik jól.
Igen, a jegybanki szóvívő azt is mondta, hogy a lejeuró árfolyam hamarosan, vagy a árfolyam körül kialakult helyzet hamarosan csillapodni fog, ezért feltételezhetjük azt, hogy van némi spekulatív szándék is bizonyos pénzügyi körök részéről az árfolyam alakulására vonatkozóan, hiszen ebből a néhányban is árfolyam különbségből azért sokan milliárdos összegeket kaszálhatnak.
Hát ez a tőzsdének a világa, ez a valutáknak a világa. Ugye minden hallgató szinte tudja, hogy Soros György hol keresette hatalmas nagy összeget, úgyhogy olyankor fogadott a font sterlingre, amikor mindenki más a dollárra. Tehát, hogy ez jelen van a valuták világában, ez adott, elképzelhető. Ilyenkor a spekulatív befektetések is, csak itt most annyira bizonytalan a politikai helyzet, meg annyira a gazdasági helyzet is olyan, hogy nem nagyon kismértékben történnek szerintem ilyen spekulatív befektetések, hiszen ezek a lej, akár a lej euró, vagy a lej dollár árfolyam nem függetlenítető el, mondja korábban is felhangzott a beszélgetésünk során, a globális eseményektől. És most itt valójában nem az a globális piacon, nem az a tét, hogy Bolozsán kormány marad, vagy nem marad, és kijön helyében, ha nem marad, hanem adott esetben a világ nagy gazdasági folyamatai, a jelenleg zajló háborúk, gazdasági érdekek miképpen alakulnak, és talán a felvezetőből hallottuk, hogy fogunk beszélni a Mercosur egyességről is, hogy ezek a folyamatoknak milyen hatása van, és ezek határozzák meg tulajdonképpen majd nagy mértékben azt, hogy hogy alakul az európai gazdaság, és ezen belül nyilván a lejeuró árfolyam is.
Lehet azt már látni, hogy a Bolozsán kormány intézkedései milyen hatással voltak, vagy lehettek egyrészt a román gazdaságra, illetve a külföldi befektetési kedvre, hiszen ezt a politikai válságot minden bizonnyal a szociáldemokrata párt azért robbantotta ki, mert hát nagy valószínűséggel sértett bizonyos érdekeket, vagy sértettek érdekeket ezek az intézkedések, amit hát sokan nem szeretnének, hogyha életbe is lépnének, de most maradjunk a külföldi befektetéseknél. Ezek az intézkedések vonzóak lehettek a külföldiek számára, hogy végre úgy tűnik, hogyha lesz itt egy komoly szerkezeti átalakítás román politika és gazdaság terén, akkor lehet itt hosszú távon befektetéseket tervezni Romániában?
Hát egyértelmű, hogy amennyiben egy biztos politikai vezetőt, egy kiszámítható kormányt észlel egy befektető, akkor oda fog menni és oda fog befektetni, hiszen nagyon sok esetben akár a helyi kisvállalkozók szintjén is ezt tapasztalhatták a hallgatók, hogyha mondjuk, hogy ha valakinek pénze termelődik, tehát van százezer, egy millió eurója, 10 millió, ezt skálázhatjuk bármilyen szinten, de akár családi szinten is, hogyha valakinek van 1000 euró megtakarítása, akkor azt ma már a legtöbb családban nem nyugtázzák, hogy van és kész, és akkor lesz nekem mindig, hanem azon gondolkoznak, hogy vajon mit csináljunk vele. És akkor ezt valahova biztonságba olyan helyre kell elhelyezni, amely több pénzt termel, és akkor ezek a feltörekvő gazdaságok, a fejlődő országok, olyan, mint Románia, de Magyarország, egész Kelet-Európa, de akár a latin-amerikai országok, ha mihelyt valamilyen szintű politikai stabilitást mutatnak fel, akkor ezek a megtakarítások, a máshol keletkezett tőke elhelyezése, ez megtörténik, hiszen a gazdasági növekedés ezeken a régiókban ilyenkor nagyobb, és nyilván nagyobb hozamokat lehet elérni, mint hogyha a bankba tartaná az illető a pénzét, vagy valamilyen szinten lekötné valamilyen kevésbé kockázatos piacon.
Én a minap láttam egy bejegyzést a közösségi médiában, mely szerint Székelyföld ezen a téren sincs jó helyzetben. Az ingatlan kölcsönök alakulása az elmúlt időszakban, és az elemző azt írta, hogy minél nagyobb az ingatlan kölcsönök száma, annál nagyobb a bizalom tulajdonképpen a gazdaságban, és annál nagyobb a fejlettségi szintje az adott régiónak, hiszen az emberek bíznak abban, hogyha van nekem 30 ezer euróm, még kérek mellé 40-et, akkor mindjárt van egy ingatlanom, amely akár hasznot is hajthat nekem. Ez gazdasági elemzői szemmel így van?
Igen, én egyet tudok érteni az elemzővel, hiszen akkor veszünk fel, most megint az átlagemberre gondolok, a meggondolt gazdára gondolok, hogyha úgy látom, hogy a jövőm biztos, a jövedelmem, a munkahelyem biztonságban van, körülöttem a dolgok jól alakulnak, van egy pozitív közhangulat, akkor könnyebben vállalkozok arra, hogy hitelt, kölcsönöket vegyek fel, hiszen azt remélem, hogy ez hosszú távon így fog maradni. Abban az esetben, amikor azt látom, hogy mindent körülöttem, tehát arról beszélnek, hogy leépítések, munkanélküliség, elmaradnak a befektetések, nem jönnek új vállalkozók a régióba, akkor nyilván, hogy egy józan ésszel gondolkodó ember ilyenkor nem adósodik el. A Bolozsán kormánynak a gazdaságra kifejtett hatásairól nagyon sok minden pozitívumot el lehet mondani. Ez például az egyik negatívuma, hogy azáltal, hogy az államkincstárnak, és őszintén beszélt, végre volt egy olyan miniszterelnök, vagy van még egy olyan miniszterelnök, aki őszintén beszél a gazdasági helyzetről, egyébként táncos pénzügyminiszter is az ezek közé tartozott, akik a korábbi pénzügyminiszterünk, aki elmondta világosan, hogy emberek, ez az államforma így ebben nem működhet, ebben a veszteséges üzemmódban karcsúsítani kell, át kell gondolni, strukturális váltásokra van szükség. És ez a kormány ezt tette, ennek természetesen az egyik következménye, hogy akik az állami szektorban dolgoztak, azok talán a közelmúlt történelmében az elmúlt 2-3 évtizedben először érezték veszélyben a pozíciójukat, hogy mi lesz velünk. Na most, hogyha így érzi egy közalkalmazott, hogy lehet, hogy a leépítésekre mindenképpen ő is fennakad a hálón, vagy nem akad fent a hálón, akkor nyilván nem fog hiteleket felvenni, megpróbálja a pozícióját megőrizni, és kivár, hogy mi fog történni.
Beszéltünk már róla, de ismét téma sajnos, hogy miért változik ilyen gyorsan és ilyen nagy mértékben az üzemanyagok ára szerte a világban egy lokálisnak mondható háború, vagy egy szoros blokkád miatt például, holott tudjuk, hogy, vagy legalábbis azt mondják, hogy az üzemanyag vagy a kőolaj ügyletek, azok határidős ügyletek, valamikor hónapok múlva fejti ki a hatását bármiféle történés. Amikor ilyen háború van, akkor miért reagál ilyen gyorsan a piac? Amikor meg visszatér, vagy megszűnik az adott konfliktus, akkor az ár csökkentésnél azért nem olyan gyorsan reagál, hiszen olyat még nem láttunk, hogy visszacsökkent volna előző szintre. Itt most elég a magyarországi példát, arra jobban emlékszünk, a 480 forintos árstopp következő szakasza már 595-nél volt a benzinár esetében, tehát 480 már nem volt tartható holott világpiaci ár azért nem indokolta volna ezt, vagy nem feltétlenül indokolta volna.
A kérdés első fel az, hogy miért nőjen hirtelen, és adott esetben miért csökken lassan, ha egyáltalán csökken. Ez azért adódik, ezt saját életünkből is nézhetjük, hogy a pánikban vagyunk, hajlamosak vagyunk szélsőséges lépésekre. Itt teszik a kőolajpiacokon a traderek, amikor azt látják, hogy bizonytalanság van, nekik is határos ügyleteik vannak, ezeket teljesíteni kell, és miként fogom teljesíteni. Ez egy szoros, ugye megmutatja számunkra, hogy az energia piacon mennyire támadható az egész világgazdaság, vagy mennyire függünk a nagy játékosoktól, vagy függünk akár egy kis szorostól is, és mennyire számít a hangulat, hogy milyen hangulatot kelt a média, milyen hangulatot keltenek a politikusok, mert meggyőződésem, hogy túl néhány összeesküvés elméleten, amit ha megnézzünk, hogy ki profitál ebből az egész ügyletből, akkor ez a szoros, hogyha nem ébred fel a világ, akkor valószínűleg nagyon hosszú ideig lesz zárva, mert tulajdonképpen a nagyjátékosnak mindenkinek kedvezi, csak nekünk a kicsiknek nem. Egy ilyen kiszámítatlan helyzet, erről beszéltünk, talán egy pár mondattal ezelőtt hangzott el, hogy ilyen körülmények között vannak, akik nagyon meg tudnak gazdagodni. Hiszen minden válsághelyzet, minden egyensúly helyzet, ami megszűnik a piacon, az sokaknak veszteséget, másoknak jelentős nyereséget eredményez.
Milyen hatása van a politikai válságnak a gazdaságra, mit jelent a május 1-én életbe lépett Mercosur Európai Unió egyezmény a hazai ipar és mezőgazdaság számára? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Én a Mercosur szerződéssel kapcsolatosan szeretnék véleményt mondani, vagy hogy lehetséges az, hogy az Európai Bizottság, akit senki nem választott meg, a tisztakozó, mezőgazdaságban dolgozó választópolgárok ellenébe megköti ezt a szerződést, sőt, előre hozza a dátumát is. Hogy lehet ilyet elkövetni?
Igen, köszönjük szépen a kérdést, tehát azért megválasztják őket is valamilyen szinten, nyilván nem a nép, hanem a nép adott meghatalmazást az európai parlamenti képviselőknek, de válaszoljon.
Igen, hát ez egy érdekes dolog, komplexebb a kérdés, mert nagyon röviden...
Nem csak a mezőgazdaság,
az európai mezőgazdaság, és ezen belül a kevésbé fedett mezőgazdaságok, tehát nyilván, hogy a belga meg a francia gazdák is élénken tiltakoztak ezzel ellen, és ennek a nagy elszenvedői talán a kelet-európai országok leginkább, vagy velük együtt, a mezőgazdasága vesztes ennek az egyességnek. És én szerintem ezek az emberek nem teljesen rosszindulatúak, hanem kétségbeesésükben olyan döntéseket hoznak, amikor kénytelenek szembe menni az európai polgárok egy részével. És ez egy felvállalt dolog, olyan polarizált világot élünk, hogy még a látszatát se akarja, vagy tudatosan elmondják, hogy oké, rendben van, ennek az egyességnek vannak egyértelmű vesztesei. Amit látnunk kell az, hogy az Európai Unió, ugye tudjuk egyrészt, hogy egy nehezen mozgó mechanizmussal működő rendszer, a döntések lassan születnek meg, populisták gyakran, a szakmaiságot időnként felülírja, a politikai érdek, tehát nem egy dinamikusan működő rendszer, és Európa veszít a nagy versenytársaihoz képest. Veszít egy Donald Trump által vezetett Amerikával, ahol egy elnöki rendelettel egyik napról a másikra megszűnnek dolgok, vagy megjelennek új dolgok. Veszít egy centralizált kínai gazdasággal, amelyek arányaiban, ez a két gazdaság arányaiban sokkal nagyobb, mint az Európának a gazdasága. Veszít a feltörekvő afrikai, illetve latin-amerikai országokkal szembe, és azt látja, hogy lépéseket kell tenni a maga módján. A legérintettebb, úgy érzem, ebben a gazdasági versenyben a hadipar, az autóipar, tehát azok az ipari játékosok, akik egyértelműen elmaradnak a világpiactól. Nemrég egy Sapiens Egyetemen volt egy nemzetközi megbeszélés a mesterséges intelligencia elterjedésével, és az egyik világvállalatnak a magyar tech-műszaki igazgatója arról mesélt, hogy az autóipar lassanként nem fele, hanem egyharmad áron, vagy tehát egyharmad, kétharmad arányban elmaradt például a kínaitól. Tehát az elektromos autók piacán ugyanazt a minőséget, azokat a paramétereket egyharmad áron tudja produkálni a kínai ipar, és kevésbé tudja produkálni az európai. És én úgy gondolom, hogy a Mercosur, amikor megkötötték, akkor ezeket a nagy nemzetközi ipari vállalatoknak az érdekeit látták, vagy kedvezni próbáltak az európai vezetők, döntéshozók, nem is döntéshozók, hanem hivatalnokok, akkor ezt a megkötötték abban reménykedve, hogy az ipari termékek piacán, a latin-amerikai piacon, amelyek immár meg tudja vásárolni, vagy erősödő gazdaság meg tudja vásárolni ezeket a termékeket. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon sajnálatos, és ehhez kell egy politikai józanész helyi szinten től elkezdve egészen nemzetközi szintig, hogy valamilyen szinten ezek a negatív hatásokat kiküszöböljük. Engem is az, hát nyilván, hogy zavar, hogy az erdélyi magyar gazdát, vagy a magyarországi gazdát, vagy a román gazdát nagy mértékben érinti az a termék, ami Brazíliából érkezik. Ami nyilván ez egy nagyon szomorú dolog, de ami számomra még szomorúbb, hogy ezt azt is látjuk, hogy valószínűleg az ott termesztett gabonafélék felrúgják mindazokat a normákat, ami miatt nehéz helyzetben vannak az erdélyi vagy a kelet-európai gazdák, hogy olyan technológiákat várnak el tőlük, amelyeket egyébként nem vezettek volna be, ha az Unió nem kérte. Erre, mert most meg az van, hogy egy olyan helyről vásárolunk, ahol ezeket normákat nem kell betartani.
Igen, viszont Európa vezetői Ursula von der Leyen azt nyilatkozta, hogy a vámok csökkenni kezdenek, a vállalatok új piacokhoz férnek hozzá, befektetők megkapják a szükséges kiszámíthatóságot, és azt, hogy miként kezelték a jogos érzékenységet. Több mint egy kereskedelmi megállapodás, olyan partnerség, amely tükrözi a világról alkotott közös elképzelésünket. Ezek egy kicsit, nem egy kicsit, nagyon politikai nyilatkozatnak tűnnek, de a tény az, hogy többről szól ez a megállapodás, mint a mezőgazdaság.
Ja, nyilván nem a mezőgazdaságról, sőt, elsősorban a mezőgazdaság az a felvállalt kollaterális vesztesség. Tehát az előbbi okfejtésemben az a dolog maradt ki, hogy az amerikai és a kínai gazdaság méreteiben óriási az európaihoz képest. És akkor az Európai Uniónak az ahhoz, hogy versenyképes maradjon, méretarányos is kell legyen. És valamilyen szinten a vámpolitika által, hogy az Európai Unió létrejöttének eleve ez ott az egész, hogy egy egységes piacot alakítsunk, és ezzel a Mercosur szerződéssel azt próbálják elérni, hogy valamilyen szinten, mert földrajzilag Európa korlátolt, hogy az már, tegyük fel, már bevesszük Moldáviát is, és Szerbiát is, és mit tudom én, bárkit, aki még jelen pillanatban csak aspirál tulajdonképpen akár Ukrajna csatlakozása mögött is lehet egy gazdasági érdek, már ez most egy inkább politikai kérdés. Tehát, hogy minél nagyobb lesz a mérete az európai gazdaságnak, tehát van politika szempontjából, vagy egységes piac szempontjából, annál inkább erősödhet. Tehát, hogy mivel veszteni látszik ebben a gazdasági háborúban a nagy játékosokkal szemben, lépni kellett, most lehet, hogy ez egy kivételesen egy elhamarkodott lépés volt, tehát az előbb azt mondtam, hogy az unió malmai lassan örülnek, itt egy picikét elsietett.
Ez még csak ideiglenes hatályba lépés.
Hát igen, május első idegenségben, tehát nézzük meg, hogy működik ez az elv, de a lényeg az, hogy a pozitívumai között ennek a szerződésnek mindenféleképpen arról is kell beszélni, hogy amennyiben valamilyen vámunió jön létre ezekkel a hatalmas piacokkal, amelyek, mint jeleztem, fejlődő piacok, és akkor ezeket az európai termékeket meg tudják venni, akkor ez még jót is tehet az európai gazdaságnak, csak ez egy nagyon kockázatos lépés, ami most történt.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Hát az egész perkuszornak a háta meget egészen más áll, mint amit a kedves meghívottja mond. Lényegében a német autóipar megmentéséről van szó. Szépen becsomagolva. De hát hogy lehet a német autóipart megmenteni, amikor a német autóipar számára szükséges olcsó energiát, ami vezetékesen jött, és a világ legolcsóbb energiája, nem kell, belérugtunk, felrugtunk, felrobbantottuk, és megsemmisítettük. Emlékeztetem a kedves meghívottját, évekkel ezelőtt itt Romániában is volt cirkusz, a Brazíliából hozott majorsághús minőségével. Ugyanaz lesz a további, tehát az argentin marhahús, meg amit onnét hoznak, megetetik velünk. És hogyha Ukrajna is majd Európa Uniós tag lenne, Ukrajnában is ugyanazon a technológiával, és ugyanolyan és a biztonsági szabályok betartásával termelik a gabonát, tehát génmódosított. Hát köszönöm szépen, semmi ingyen, semmiféleképpen nem tartunk igényt, és nem csak én, sokan nem tartunk igényt az ilyen élelmiszerre. Ezt tegye meg az a fehér nép, aki tönkreverte, mielőtt az Európai Bizottság tagja lett Németországban hadipart, és utána most az egész Európának az iparát tönkreteszi. Hát ebből nem kérünk.
Igen, köszönjük szépen. Hát éppen ezt akartam önnek mondani, hogy ebből nem kérünk, hiszen a pénz a mi zsebünkben van. Az rajtunk múlik, hogy megvesszük vagy nem vesszük meg. Van, hála jó Istennek, még, vagy sőt, fellendülőben a helyi termékmozgalom itt mifelénk Székelyföldön is. Hát kell élni azzal a lehetőséggel.
Egyértelmű, és én sajnálom, hogy a teljes ellentétes dolgot értett János, amit mondtam, elmondtam, hogy igen, az ipari termékek, és ezen belül a német autóipar, az európai autóipar is, tehát a francia is, egy kicsit még talán a román is, ugye a francia érdekeltségkereső, vagy a brit autóipar is, tehát a német, francia, miért ne az olasz autóipar is ennek a nyertesei, és nem csak. Tehát vannak a fejlett ipari termékek ennek a nyertesei. És elmondtam azt, igen, hogy génmódosított termékekre érkezhetnek, a mezőgazdasága vesztese ennek a történetnek. Itt valaki húzott egy vonalat, végzett egy számítást, azt mondta, hogy oké, háborogjanak a gazdák, adjunk el autókat.
Igen. Másik hallgató írja SMS-ben, némileg válaszoltunk rá. Jó napot kívánok! A Mercosur és az EU közötti szabadkereskedelmi kapcsolat és csere fedezi többek között az európai államok idényen kívüli zöldség és gyümölcs szükségletét a dél-amerikai piacról. Mitől függ ezeknek a kapcsolatoknak a zökkenőmentes működtetése? Ilona Zsanett írja. Hát na most az a kérdés, most engedje meg ezt az zárójelet. Én megmondom őszintén, én februárban nem akarok piros paradicsomot enni, sem uborkát, mert hogy nem feltétlenül az az ízvilág, amit én megszoktam. Én júniustól szeptemberig, októberig fogyasztom a paradicsomot, amikor finom. Köszönöm szépen, én nem kérek ebből. Lehet az spanyol, vagy dél-amerikai, vagy nem tudom én, akár itt az országban termesztett olyan körülmények között, ami nem feltétlenül természetes körülmény. Én azt gondolom, hogy ez csak rajtunk áll.
Valamilyen szinten rajtunk áll. Nyilván én sem szeretnék, hogy epret tegyünk decemberben, vagy novemberben. A karácsonyi étrendnek ne legyen a része az epres, nem tudom, habos valami, ami teljesen tájidegen az erdélyi embertől. Az, hogy ezt a nemzeti kormányok szintén is vannak bizonyos mechanizmusok, hiszen az élelmiszerbiztonsági, meg a behozott árukra vonatkozóan megvannak azok a mechanizmusok, amelyekkel ezeket ellenőrizni lehet, vagy szabályozni lehet túl az egyességeken, és ott vagyunk ugye mi vásárlók szintjén, hogy megvesszük-e vagy sem. A vásárlók józan eszében nem bízok annyira, mert azt látom, hogy sajnos a helyi fajtákkal gyakran, most persze van ez egy visszatérő folyamat, de az ilyen fénymásolt és tűnő, vagy a számítógépen tervezett török paradicsomot a hipermarketekben az emberek azért megvásárolják egész évben. Tehát, hogy azért itt kell egy hatósági felügyelet is, hogy azok az élelmiszertermékek, amelyek adott esetben érkeznek, és ettől félünk leginkább, ezek megfelelő standardoknak, az európai standardoknak feleljenek meg. Én abban is látom, hogy lehet, hogy egy örök optimista vagyok, hogy tulajdonképpen ebben az egyességben inkább azt remélték azok, akik találták, hogy oké, rendben van, cserébe adunk vámkedvezményt erre vagy arra, hogy tulajdonképpen itt egy olyan folyamat zajlik, ahol egy irányban jobb, több tranzakció jön a másik irányban. Tehát, hogy sokkal inkább a német autópiac fog fellendülni, mint a mondjuk a német paradicsompiac.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a szerkesztő urat, meg a tisztelt meghívottját. Hát kérem szépen, szerkesztő úr azt lehet mondani, hogy a pénz a zsebünkbe van, és azt veszünk, amit akarunk, de ki tudja, mit veszünk. Konzerveken minden angolul írnak, hogy nem tudja szegény ember elolvasni, mit tartalmaz. A másik helyzet.
Azt meg pláne nem kell megvenni, mert a törvény szerint kötelező, hát magyarul nem feltétlenül, de románul feltüntetni azt, hogy mit tartalmaz.
Én megbizonyítom, hogy nem jelenik meg. A másik helyzet, tisztelt uraim.
Azt indulásból nem kell megvenni.
Valósággal a helyi termelőket a piacon elképtelenítik. Az abonament a piac az asztalra 85 lej. Nem szabad csak 30 tojást hetente forgalmazni, kitenni az asztalra. Nem szabad egy csirkét eladni, sehogy egy helyi termelt csirkét, kérem szépen. Hát hova jutottunk? Akkor megveszünk a kölyesit, ami fel van fújva, vagy megveszünk a székely csirkét, vagy mit tudom én mit. Valóságban a helyi termelők a piacokon el vannak téptelenítve. 85 lej az abonment a piacra, az asztalra, a napi ván pedig 27 lej. Na tessék elképzelni, akkor naponta nekem belül 35 lejba egy héten elmegyek egyszer piacra. Valósággal el van képtelenítve. Nem tudok bemenni többször, mert ugyebár most már 9 lej a benzin. Jövet menet nekem, minnet a faluból elmegy 3 liter benzin. 3-9-27.
Megértettük ezt a problémát is. Ezzel is egyet tudunk érteni, nem tudom, hogy mit tehetünk, vagy kinek a...
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Részben a polgármesteri hivatalok hatáskörébe tartozik a piacok működtetése, és nyilván az adóilleték politika aznak része ezek az asztalfoglalási vagy bérletek. Általában ezek az adóilletékeket nem szeretik a polgármesterek növelni, vagy a helyi tanácsok, de általában kénytelenek. Itt csak megint a beszélgetésünk elejére tudok kanyarodni, hogy egy stabil kormára van szükség, bölcs, megfontolt képviselőkre, szenátorokra, akik a politikai populizmuson túl megpróbálnak olyan gazdaságélénkítő intézkedéseket tenni, hogy igen, tudjuk megfizetni a 9 lejes benzinárat. Igen, az a gazda, akinek van néhány tyúkja és néhány árterke, meg tudjon abból élni, ha piacra hozza a termékeit. Egy gazdasági fejlődés nélkül ez elképzelhetetlen. Az a helyzet, hogy sosem lesz versenyképes az a gazda, akinek 10 tyúkja van, azzal, akinek 10 000. Tehát, hogy, és, de az a tisztjuk az mindig finomabb lesz, és ez a vigasztalásom, és egy korábbi gondolatom is volt, illetve terveztem elmondani, hogy ha az általános gazdasági helyzet jó, akkor nem fogunk műanyag zöldségeket vásárolni. Nem fogunk robbantott csirkét, vagy felfújt csirkét, nem tudom, a hallgató, hogy fogalmazod, hanem igenis, ha lesz pénzünk, megfizetjük kétszeres áron azt a csirkét, amit itt a megyében termeltek, vagy megfizetjük a székely termékeket. Ellenkező esetben sajnos ott van a veszély, hogy a pénztárca miatt kevésbé egészséges élelmiszereket fogunk vásárolni.
2 percünk van összesen a műsorból, de szóljunk arról, hogy kormányváltás lesz a héten Magyarországon. Hogyan látja, milyen hatást fejthet majd ki az erdélyi magyarságra az, ha Budapestről nem jönnek a támogatások, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint az elmúlt esztendőkben. Még nehezebb anyagi helyzetbe kerül a közösség, vagy ellenkezőleg megtanuljuk azt, hogy hogyan legyünk életképesek.
Igen, hát ez egy kényes és szintén komplex kérdés. Részben közgazdászként nem szeretem azokat a megoldásokat, bármilyen gazdaságélénkítő megoldás legyen, úgyhogy valaki ad pénzt, és nem kér cserébe semmit. Tehát az ilyen, ugye akár ugye Romániában is egyszerűen nagy valószínűséggel a magyarországi helyzetre kormányváltás körvonalazódik. az, hogy az erdélyi ember egyiket, vagy mind a kettőt nem szerette volna, vagy szeretné, az most egy egyéni döntés, vagy, vagy vannak adatokra. De a tény az, hogy azok a megoldások, amikor segélyeket osztogatunk, vagy, vagy úgy próbálunk egy közösséget életben tartani, hogy, hogy ez egy segélyforma érkezik, ez gazdasági, közgazdasági szempontból nem jó. Hanem azokat a támogatásokat szeretném, hogy megmaradjanak, vagy tulajdonképpen minden, miért nem maradna meg minden, ami, ami valamilyen szinten gazdaságélénkítő hatású. De ez lehet akár sporttól, kultúrán át, és bármilyen, nem közvetlenül a gazdaságnál. Én abban reménykedek az új kormány esetében, hogy a magyar érdek az nem változott. A politikai retorika lehet, hogy igen, a megközelítés igen, de a nemzetpolitika az nem szabad megváltozzon. Az nem magyar érdek, tehát Magyarországnak sem érdeke feltétlenül az, hogy húzzon, felemeljen egy vasfüggönyt Románia és Magyarország közé, vagy Vajdaság és a többi magyarok lakta területek közé, hiszen a magyar érdek úgy érzem, hogy az, hogy egy nemzetként kell kezelni a magyarokat. És akkor én hiszek a miniszterelnöknek, vagy nagyon remélem, hogy a miniszterelnöknek hinni lehet, hogy azok a támogatási rendszerek, amelyek eddig voltak, azok megmaradnak. És én elsősorban a gazdasági jellegű támogatásokért szurkolok, hiszen voltak olyan a székely gazdák felé nyújtott olyan támogatások, amelyek román támogatással kiegészülve tulajdonképpen a székelyföld fellendülésén és gazdaság megerősödését sem hozták.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
És köszönöm a lehetőséget.